Máté evangéliuma 20. rész, és az első 16 vers. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsón, kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. És ezt mondták: ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Urunk, köszönjük neked a te igédet, megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, vezess bennünket. Hiszük, hogy a te igéd igazság, szeretnénk megérteni teljesen, tisztán, amit ma készítettél számunkra. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát eljött ez a nap is, amikor ennek a nyári időszaknak az utolsó pontjához érkeztünk, amit állítólag többen érdeklődéssel várnak. Annak az a címe, hogy hát akik elrontották az életüket, így finoman kifejezve, hogy mit mond azoknak Jézus, akik elrontották az életüket. Hát itt ezt a példázatot nézve, nem tudom, hogy kik azok, akik elrontották, akik már ugye reggeltől elkezdtek dolgozni, és végiggürcölték az egész napot, hogy ők rontották el valahogy az életüket. Vagy pedig azok, akik ugye csak az utolsó órában mentek oda, egy órát dolgoztak, és megkapták ugyanazt a bért. Hogy most akkor szerintetek ki rontotta el ezek közül, az emberek közül az életüket? Azok a reggeliek élhettek volna szépen, kényelmesen az egész nap, és aztán végén elmennek dolgoznak egy kicsit, aztán megvan a lóvé. Hogy most akkor hogy is van ez a dolog, hogy kik is rontották el az életüket? Hát egy kicsit erről szeretnék először beszélni, hogy egyáltalán hogyan is közelítsük meg ezt a dolgot, hogy mit jelent elrontani az életünket. Tulajdonképpen ez attól függ, hogy mit gondolunk az életről. Mert ugye, hogy mindenki más gondolhat esetleg az életről, és hát attól függ, nagyon attól függ ez a dolog, hogy most elrontottam vagy nem rontottam el, hogy mit gondolunk, hogy mi is az élet. Így próbáltam egy kicsit összeszedni, hogy milyen gondolatok lehetnek. Például lehet, gondolkozhatunk a világi életünkről, úgy értem az e-világi életünkről, tehát erről a 60-70-80 kinek mennyi adatik időszakról. Meg gondolkozhatunk végül is az örökkévalóságról is. Nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy melyikre nézünk, amikor kimondjuk ezt a dolgot, hogy hát mi elrontottuk az életünket. Ha a világi, e-világi életre gondolunk, akkor gondolhatunk úgy az életre, hogy a jólétünk az élet. Ezen belül is még gondolhatunk, hogy a fizikai jólétünk az élet, vagy pedig a lelki jólétünk az élet. Teljesen más, hogy valaki lelkileg jól van például itt e világon, Vagy pedig fizikálisan jól van, ebbe beleértem az anyagi gazdagságot, egészséget, stb. Nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk, hogy mi is az élet tulajdonképpen. Aztán még mindig e világi értelemben gondolkozhatunk arról, hogy az élet az életünknek az értelme, amiért itt vagyunk tulajdonképpen, hogy akkor most ez alapján rontottuk el az életünket, vagy esetleg más gondolunk az életről. Hoztam egy példát, amit nemrég olvastam, egy barátom tette föl, a Facebookra is ismeritek, Varga Janit, aki az zalaegerszegi gyülekezetnek volt a vezetője. Nem tudom, ismeritek-e Lajos Ivánt? Valaki ismeri-e Lajos Ivánt? Ő egy, hát 1909-ben született Magyarországon, Pécsen, és hát elolvasom mindjárt, hogy írt egy könyvet, Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében. Az a címe, hogy Szürke könyv. Nem tudom, így esetleg hallotta már valaki. Ez egy nagyon híres könyv volt. Be volt tiltva mindenhol. Hát őről a pár gondolatot mondanék. Ha Németország kirobbantja a második világháborút, szükségszerűen el fogja veszíteni. Így összegezhetnénk Lajos Iván pécsi jogász 1939. júniusában megjelent könyvének a mondani valóját. A háborút Hitler 3 hónap múlva kirobbantotta, és 6 év múlva elvesztette. A közel 100 oldalas, szürke könyvként ismerté lett írás, nagy siker lett. Több 10 000 magyar példányt nyomtattak, lefordították többek között angolra, franciára, németre. Magyarországon és Németországban betiltották, begyűjtötték és bezúzták a példányokat. Dühötten támadták, náci nyomásra még ellenkönyv is született. 1944-ben Magyarország német megszállásakor Lajos Ivánt az elsők között tartóztatták le, és a Mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták, ahonnan 45 nyarán tért haza. Minisztériumi tanácsosként dolgozott, de 1946. június 17-én váratlanul eltűnt. Mint később kiderült, a Szovjetunióba hurcolták, Moszkvában angol kémkedéssel vádolták meg, és 15 évre ítélték. Egy szovjet kazah munkatáborban halt meg 1949. szeptember 10-én, 43 éves korában. 1997-ben rehabilitálták, a családja ekkor tudta meg, mi történt vele. Ez lett a sorsa annak az embernek, aki előre látta a történéseket, nem félt kimondani, és próbálta óvni a hazáját, hogy Hitler oldalára álljon. Hát, egy érdekes ember lehetett ez a Lajos Iván. Például szerintetek ő elrontotta-e az életét? Ugye nagyon attól függ, hogy mit nézünk az élet tekintetében. Ha azt nézzük, hogy a jólétét, meg egészségét, stb., akkor elég rendesen elrontotta az életét, nem kellett volna neki ennyit pattogni, és lehet, hogy egész jól eléldegélhetett volna. Egyébként egy nagyon művelt ember volt, egy tényleg minden rendben volt vele. Ha azt nézzük, hogy volt valami értelme az életének itt a Földön, akkor azt mondjuk, hogy hát volt. Nem rontotta el az életét. Ha viszont átmegyünk oda, hogy ugye van mennyei szempont is, akkor meg nem tudjuk igazán, hogy most elrontotta vagy nem rontotta el, mert legalábbis én ennyire nem jártam utána most neki, hogy most ő megtért, hogy volt, hogy tekintett Istenre. Tehát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, most akkor elrontottuk az életünket, vagy nem rontottuk el az életünket. Ugye a mennyei szempontból még mindig van két nézőpont. Az egyik, hogy gyűjtöttünk-e megfelelő számú kincset itt a Földön, amit nem tudjuk, hogy mire kell pontosan a mennybe, ezen lehet gondolkozni, hogy ott milyen hierarchia lesz, vagy nem lesz, vagy nem lesz, de azért a Biblia beszél arról, hogy bizonyos kincseket, amiket a moly nem emészt meg, a rozsda nem emészt meg, azokat tudunk vinni oda. Hogyha nem gyűjtöttünk semmit, akkor elrontottuk-e az életünket, illetve a legvégső dolog, hogy hát ha üdvösséget megnyertük, akkor mi akkor ugye nem rontottuk el, ha pedig az üdvösséget elveszítettük, na akkor aztán biztosan elrontottuk az életünket. Szóval ez a kérdés, hogy mit mond Jézus azoknak, akik elrontották az életüket, ez nem is egy olyan könnyű kérdés. Mert beszélhetünk persze arról, amit leginkább érzünk, legalábbis nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy amikor azt érzitek, esetleg, hogy elrontottátok, hogy másokkal beszélgettek, akkor azért a legtöbbször én úgy érzékelem, hogy azért bizony erről az evilági életről gondolkozunk, erről a 60-70-80 évről, ennek egy időszakáról, az anyagi jólétünkről, a lehetőségeinkről, és hát azt mondjuk, hogy elrontottuk az életünket. Itt van ugye az idősebb korosztály, hogyha Hufnagel Pistihez mehettem volna feleségül, ez nagyjából ez kifejezi ezt a dolgot, akkor milyen fantasztikus lett volna. Persze nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy akkor mi történt volna, de legtöbbször talán erre gondolunk, és akik mondjuk várjuk azt, hogy na mit mond Jézus azoknak, akik így elrontották az életüket, akkor talán erre gondoltunk, hogy hát csak mond nekünk valamit, hogy mi lesz. Én nem kimondottan erről szeretnék beszélni, de erről is Isten igéje alapján. Szeretnék most egy-két példát mondani, nem is egy-kettőt, jó sokat, de inkább rövideket, hogy kik voltak a Bibliában, akik elrontották hát az életüket. Hát például, ugye itt van rögtön az elején Ábrahám, aki elrontotta az életét, ha úgy tetszik, legalábbis az evilági életét, ugye mikor rontotta el? Amikor Hágártól született neki egy Izmael nevű gyereke, és utána, hát elég rendesen meg is jártam, mert 13 év pokoli családélet következett. Tehát ha megkérdeztük volna ott Ábrahámot mondjuk ott 6-7 év után, hogy te Ábrahám, hogy vagy, akkor lehet, hogy azt mondtam, ő nagyon érdeklődne ez után a prédikáció után, hogy mit mond Isten azokra, akik így elrontották az életüket, mint ő. Aztán ott van Mózes, aki hát egy elég kényelmes élete volt, a fáraónak a palotájába élhetett, minden rendben volt neki. És hát egy ilyen hirtelen emberke volt, akibe volt valami, buzgott valami az ő népért, és hát gyilkolás történt, meggyilkolt valakit, és el kellett menekülnie. Hát nem tudom, amikor ott a pusztában megkérdeztük volna Mózest, hogy hogy vagy, akkor mit mondott volna, hogy nem is azt, hogy ő föllépett az ő népért, mert szerintem azzal nem volt baj, csak hogy lehet, hogy nem így kellett volna csinálni, és azt mondja, hát most elrontottam az életemet. Utána persze jött egy, nem tudjuk egy milyen 40 év, amikor megházasodott, és ott a pusztában élt, 20 év múlva megkérdeztük volna, hogy Mózes, mit gondolsz az életedről? Nem tudjuk, mit mondott volna, lehet, hogy azt mondta volna, hogy hát tudjátok, ott még az elején ott nagyon elrontottam ezt a dolgot, és hát most itt vagyok, így elédegélek szépen. Aztán ott van Saul, akiről azt mondja az ige, hogy ostobaságot követett el, mert nem teljesítette Isten parancsát, megvetette az igéjét. És tudjuk, hogy ő nagyon elrontotta az életét, bár nem tudjuk, az üdvösség tekintetében nem tudjuk, hogy pontosan mi lett Saul-al, de a lényeg az, hogy ő tényleg elrontotta úgy rendesen az életét. Hozzáteszem, hogy Saul többször volt neki lehetősége, tehát az első elrontás után nem teljesen utasította őt Isten, de többször is megtörtént vele ez a dolog, hogy hozott olyan döntéseket, hogy elrontotta az életét, és neki mondhatnám úgy, hogy az egész földi élete ráment erre, hogy elrontotta az életét. Aztán ott van Dávid, aki az utána lövő király, aki szintén gyilkosságba keveredett, és azt mondta neki Isten, hogy megbocsájt neki, de az a probléma, hogy ennek következtében a háborúság az ő családjának az életéből nem fog elmúlni, és kvázi egész onnantól kezdve, egész végig nagyon nehéz élete volt. Nem tudjuk, mit mondott volna Dávid ezek után mondjuk 10 évvel, hogy hát hogy van, azt mondja, hát figyeljetek, tudjátok, elég rendesen elrontottam az életemet, mert ott nem kellett volna az Úriást megölni, meg a feleségét elvenni, stb. Stb. Ő így járt például. Aztán kicsit ugorva új szövetségbe, Máté, aki egy vámszedő volt, aki egy olyan szakmát választott, ami, hát azt mondom, hogy megvetett élet. Nem tudom, hogy mit gondoltunk, mit mondott volna még, mielőtt találkozott Jézussal, vagy rögtön utána is, hogy a pályaválasztásnál nem rontotta el esetleg az életét, és hogy ebből egy csomó nyomorúsága következett. Ugyanígy járt Zákeus, aki magasabbra vitte, nagyobbat is bukott. Aztán ott van a bűnös asszony, aki a hajával törölte Jézus lábát, nem tudom, hogy előtte, mondjuk egy pár nappal megkérdeztük volna, hogy vagy, milyen az életed, mit mondott volna, hogy hát végülis egész jó, nem valószínű, azt mondta volna, hogy hát nagyon elrontottam az életemet. Aztán ott van a vérfolyásos asszony, aki 12 évig járt orvosokhoz, minden vagyonát ráköltötte az orvosokra, elnézést az orvosoktól, de ő rosszul járt velük akkor. És mindenét elvesztette, nem tudom, megkérdeztük volna tőle, hogy mit gondol erről az egészről. Valószínűleg, amikor még nem találkozott Jézussal, mondta volna, hogy elrontottam az életemet, de azt se tudjuk, hogy utána, amikor Jézussal már találkozott, hogyan tekintett vissza azokra az időkre. Aztán ott van a Lator, aki ott a kereszten találkozott az Úrral. Hát nem tudom, hogy mondjuk, amikor még ott a keresztefeszítése előtt pár napra kérdeztük volna, hogy te figyelj, hogy sikerült itt a Földön ez az időszak, mit mondott volna. Valószínűleg azt mondta volna, hogy hát tudjátok, ezt nagyon elszúrtam, ezt az egészet. Aztán ott van a Betesda tavánál ácsingózó beteg ember, akit nem tudom, hogy ha megkérdeztünk volna 10 év próbálkozás után, hogy még mindig ott ül, hogy mit csinált az életre, jó volt-e így, vagy ha találkozott Jézussal, és megkezdtük volna, hogy te figyelj, hogy sikerült az előtte levő élet, mit mondott volna, szerintem azt, hogy elrontotta az életét. Aztán ott van a házasságtörő nő, akit Jézus megmentett, hogy tekintett az ő életére. Aztán ott van Péter, aki megtagadta Jézust, és abban az időszakban, amikor még Jézussal nem találkozott újra, mit kérdeztünk volna, hogy te Péter, hogy sikerült ez a teológiai tanfolyam, amit végeztél az elmúlt 3 évben? Azt mondta volna, hogy hát, nagyon bebuktam itt a végén a vizsgán, úgyhogy kirúgtak, nagyjából így nem jött össze. Vagy ott van Pál apostol, aki, hát amikor találkozott Jézussal és visszatekint az előtte levő időszakra, tudjuk, hogy hogy tekintett vissza. Ez az ő előtte levő élete miatt mondta, hogy hát én vagyok a legkisebb az apostolok közül. Egy torszülött tulajdonképpen, mert egy rettenetes tévedésbe éltem az életemet. És még sorolhatnánk sok-sok embert, akik elrontották az életüket. Hát ez csak egy pici kis ízelítő volt, hogy a Bibliában hány olyan ember van, akik elrontották az életüket. Aztán ott van még a gazdag ifjú, aki eszembe jutott, aki találkozott Jézussal és megtartotta a gazdagságát, de valamiért lelkében megszomorodva távozott, hogy akkor most ő elrontotta, vagy nem rontotta. Tehát az a dolog, hogy elrontottuk-e az életünket, az úgy néz ki, hogy egyrészt nagyon függ attól az időponttól, amikor erről gondolkozunk. Tehát ha éppen ezeket az embereket egy jó időpontba kérdeztük volna meg, akkor azt mondták volna, hogy sikerült, megvan. Például Saul, akkor királyá választották, azt mondta volna, hogy na, révbe jutottam, szuper. 10 év múlva, mondjuk, ha megkérdezzük, az össze van teljesen törve, de valakinél meg fordítva van, tehát ez nagyon attól függ, hogy most hol járunk ebben az életszakaszban. És attól is nagyon függ, hogy mit gondolunk egyáltalán erről az életről. Mi az életem? A jólétem az életem, a küldetésem az életem, vagy az örök életem az életem. Úgy gondolkoztam rajta, hogy mit lehet ezeken, melyiket lehet úgy igazán elrontani. Itt a Földön legalábbis. Így azt gondolom, hogy a jólétünket, tehát a jól levésünket, akár fizikailag, akár lelkileg, hát azt elég rendesen el tudjuk rontani. Erre bőven van példánk, amikor nem úgy élünk, eltékozoljuk az egészségünket, vagy amikor a vagyonunkat, vagy nem tudom, tehát tényleg lehet egy csomó balhét csinálni ezzel kapcsolatban, és itt a Bibliában látunk is embereket, akik ezt meg is tették. Itt e Földön levő része, mondom, hogy igen, ezt képesek vagyunk elrontani. A szolgálatunkat, arra azt hittem magamnak, hogy meg az itt, a Földön levő életünk értelmét, azt már nem olyan könnyen tudjuk elrontani. Pedig sok mindent dolgozhatunk rajta, de hát ott van például ez a Pál apostol, aki tényleg rendesen dolgozott rajta, hogy elrontsa, tehát kvázi Isten népét gyilkolta, de neki se sikerült elrontani, mert az Úr adott neki egy lehetőséget. Még Saulnak is adott többször az Úr lehetőséget, bár ő neki aztán sikerült elrontani ezt a dolgot, és még találhatnánk embereket, például Júdást, akinek elég jól sikerült elrontani, de itt már ez nehéz dolgunk van ebben. Mert sok olyan példát látunk, aki idős korában valahogy megismerte az Urat, és mégis valami fantasztikus értelme lett az életének itt a Földön, tehát nem sikerült neki elrontani. És akkor ott van végül az örök életünk, amire azt írtam, hogy itt a Földön, hát értsetek jól, mindjárt megmagyarázom, nem tudjuk elrontani, mert ott van a Lator, aki az utolsó 10 másodpercben nyerte meg az örök életét. Persze el tudjuk rontani, tehát meg tudunk úgy halni, de hogy amíg élünk, addig nem mondhatjuk, hogy figyeljetek, én az örök életemet már játszottam. Tehát itt már vége van, már nincs tovább. Tehát Isten olyan drága árat fizetett ki ezért, hogy ő azért nem egy könnyen adja ezt. Tehát nem úgy veszi, hogy valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel ez a dolog, jó, hát akkor ez kározatra megy, engem se érdekel, jó, akkor ez is kározatra megy. Isten nem így gondolkozik, hanem ő a végletekig elmegy, és ha te el akarod veszíteni, még akkor is, nem tudjuk hányszor, meg pontosan, de ő küzd érted, mert hát kifizette érted a pénzt. Tehát nagyon nagy árat fizetett ki az ő fiának a halálát, tehát ezt nem tudod olyan könnyen elrontani. Hát egy kis bevezető után, egy picit akkor rátérve így a példázatra, és egy kicsit a példázat környezetére, hogy nagyon érdekes, hogyha visszalapoztok itt a 19. résznek a 16. versébe, pont a gazdag ifjú története van. A gazdag ifjú, aki valamilyen értelemben rendesen elrontotta az életét, mert Jézussal találkozott. Jézus mondott neki egy üzenetet, hogy ő hogyan tudná megszerezni az örök életet, hogyan lehetne boldogabb az élete, és azt mondta neki, hogy hát ezt nem tudom kifizetni, ez túl sok nekem, és szomorúan távozott. Aztán utána következik, hogy a tanítványai, Jézusnak a tanítványai oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy figyelj Jézus, hát mi mindent odaadtunk neked, veled járunk, hát mi lesz a jutalmunk? És akkor Jézus elmondja, hogy lesz nektek jutalmatok, de azt mondja, hogy úgy fejezi be a mondandóját, pedig azt mondja, hogy százszorosát fogjátok kapni, amit elvesztettetek itt értem a földön, de azzal fejezi be, hogy de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. És ezek után mondja a szőlőmunkások példázatát, amit hogy is fejez be? Pontosan ezzel. Tehát ez, úgy néz ki, hogy ez nagyon fontos ez a sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Tanítványoknak azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok, nehogy elrontsátok az életeteket, tehát nagy lesz a jutalmatok, de vigyázzatok, mert még ti is elronthatjátok. Tehát most bocsánat, akik itt ülünk úgy, hogy az Urat szolgáljuk, és tulajdonképpen azon gondolkozunk csak, hogy a mennyországba vajon melyik palotába fogunk lakni, és vajon micsoda miniszteri pozícióhoz fogunk jutni, azt mondja Jézus, hogy vigyázz. Nehogy elrontsad az életedet, nehogy úgy élj itt az életedet, hogy minden rendben van. Ezt mondja a tanítványoknak, és így jutunk el a szőlőmunkások példázatához, ami, hát azt mondja Jézus, hogy a mennyek uralmáról szól. Tehát arról szól, hogy a mennyország uralma, az Isten országának az uralma alatt való élet az milyen. És ez nagyon fontos tudnunk, hogy ez a példázat nem arról szól, hogy majd a mennyben hogy lesz, és a mennyben lesz egy nagy szőlő, és akkor ott majd ácsingozunk, és próbálunk bejutni a munkába, és akkor majd meglátjuk, hogy járunk jobban, ha sokat dolgozunk, vagy keveset. Tehát nem erről szól ez a példázat, hanem ez a mennyek országának uralma, ez arról szól, hogy már itt, amikor az Istenhez közeledünk, és az ővele találkozunk, és elkezdünk az ő uralma alá kerülni, akkor hogy is vannak ezek a dolgok, ami aztán kiteljesedni persze a mennybe fog az Istennek az uralma, de már itt valami módon elkezdődik. És akkor elmondja a példázatot, amit jól ismerünk a legtöbben, ugye egy dénár az egy napszám bér volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen átlagos bér volt. Voltak olyan följegyzések, aki csak fél dénárt kapott egy napért, és mondjuk egy ilyen köztisztviselő, aki iratokat másolt, meg ilyen jogi dolgokat csinált, meg kettőt kapott. Tehát azért nem volt olyan nagy a különbség, tehát ez egy viszonylag normális fizetség volt, és nap felkeltétől az első csillag megjelenéséig kellett ezért dolgozni. Tehát azért elég hosszú volt a munkaidő, olyan 12 óra tulajdonképpen. És hát csak hogy elképzeljük, például 200 dénárért lehetett venni egy ökröt, akkor 20ért egy borjút, 8ért egy kost, 4ért egy bárányt, tehát valami ilyesmit kell elképzelni, tehát azért keményen kellett ezért az egészért dolgozni. És azt látjuk a példázatban, hogy 6 órakor ugye kiment a gazda, és akkor embereket szedett a szőlőjébe. Aztán utána ez eddig még úgy teljesen normális a példázat, de utána már egy kicsit olyan a valóságtól egy picit elrugaszkodott, mert nem sűrűn fordult elő, hogy utána még 9-kor, meg még 3-kor, meg aztán az, hogy 5 órakor még valakit fölfogadjanak, az aztán meg tényleg nem. Tehát így mutatja ez a példázat, hogy itt azért az Isten országa az valahogy nagyon más, mint e világ. Ezt a tanítványok is érezhették, amikor hallgatták a példázatot. Egyébként állítólag 30-40 ezer munkanélküli élt akkor Izraelbe. Tehát ilyen értelme igaz volt, hogy ez nem mindenki talált munkát. És elmondja Jézus ezt a példázatot, és én most a mi szempontunkból inkább onnan szeretném nézni ezt a példázatot azoknak az embereknek a gondolataiból, akiket később bízott meg az Isten, vagyis hát a gazda. Ugye ez a példázat legfőképp a tanítványoknak szól most, hogy figyeljetek, ti itt vagytok velem, hát na, 12 órát dolgoztok, és nagy sok jutalmat fogtok kapni, csak mondja nekik, hogy figyeljetek, sajnos a mennyek országában ez nem így működik, hogyha ti már olyan mázlisták vagytok, hogy már a velem rögtön találkoztatok, és így vagytok, akkor ti többet fogtok kapni. Nem, ti ugyanannyit fogtok kapni az Isten országába. De most azt szeretném mondani, hogy egy kicsit gondolkozunk a többi embernek a szemébe, hogy mit gondoltak azok az emberek, akik mondjuk 6 órakor nem jutottak munkához. Hogy most akkor mi lesz? Nem mondja a példázat, hogy ők miért nem jutottak munkához, gondolkoztam ilyeneken, hogy lehet, hogy ilyen késősek voltak, és akkor így pekhesek voltak, hogy lemaradtak. Aztán az is lehet, hogy nem, már korábban dolgoztak, de nem voltak annyira jó munkások, nem voltak olyan kigyúrtak, vagy nem tudom, nem akadt meg a szemük rögtön rajtuk az embereknek. Nem volt esetleg kedvük, kicsit később mentek ki. Nem voltak elég erőszakosak ahhoz, hogy ők kerüljenek oda, nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogyha ezeket az embereket nézzük, akkor akik már mondjuk 9-kor munkára találtak, azok még egész jó voltak, de akik mondjuk csak 3-kor vagy 12-kor, és akkor azok, akik meg ugye 5 órakor találtak munkára, hogyha elmentünk volna velük, és akkor beszélgettünk volna, hogy hát jöttünk egy kis interjút készíteni, és akkor hogy vagytok, hogy megy a sorotok, és akkor mit mondtak volna ezek az emberek. Itt tudni kell, hogy a napszámot azt aznap ki kellett fizetni, azért is van példázatban is egy este kifizetik, mert ezeknek az embereknek nem volt tartalékuk. Tehát ezek úgy voltak, hogyha nem kaptak munkát, akkor aznap nem volt kaja, vagy akkor nem működött az egész dolog. Tehát ezek az emberek szerintem azt mondták volna, hogy valami nem jó van az életükbe. Valami nem stimmel az életükbe. Lehet, nem tudom, lehet, hogy esetleg azt is mondták volna, hogy elrontották valahol az életüket. A mondani való, ami tehát most azt mondom, mindazoknak szól ebből a példázatból, akik úgy érzik most, mert teljesen, hogy 20 év, hogy fogjuk érezni, azt nem tudjuk, azt meg, hogy 10 év ezelőtt hogy éreztük, az meg már mindegy. Tehát, hogy most úgy érezzük, hogy elrontottunk valamit, elrontottuk az életünket, és ennek a levét isszuk tulajdonképpen. Most nem annyira jó a dolog. Először is azt mondja ez a példázat nagyon erősen, hogy figyeljetek, sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Most akkor, akik elrontották az életüket, akkor melyik az, ami ebből nekik szól? Hát az, hogy ha te utolsónak érzed most magad, lehet belőled még első. Legalábbis én így gondolom. Isten országa nem úgy működik, tehát Isten országa nem ebben a 70-80 évben gondolkozik pusztán, egészen másképp gondolkozik. Azt mondja Isten igéje, hogy egyrészt azoknak, akik azt gondolják, hogy most nagyon jól megy, hogy vigyázzatok, ne roncsátok el. A többieknek meg azt mondja, hogy figyelj, ha úgy érzed, hogy elrontottál bizonyos dolgokat, akkor tudjad, hogy még akár első is lehet. Nem tudom, mit gondoltak azok, akik 5 órakor elmentek dolgozni. Őnekik egyébként a példázatot megnézitek, az első, akik 6-kor mentek, azokkal megegyezett az 1 dénárba. Akik 9-kor mentek, azoknak azt mondta, hogy meg fogjátok kapni a megfelelőt, de a nem mondott összeget. Az 5 órakoriaknak nem mondott semmit, csak hogy gyertek, gondolták, oda mennek, majd sündörgünk egy kicsit, csak kapunk legalább egy zsemlét, vagy nem tudom valamit. És legnagyobb megdöbbenésükre megkapták az egész napi bért. Tehát azt mondja Isten igéje neked, És ezt Isten igéje mondja, hogy vigyázz, ha te most azt gondolod, hogy te rettenetesen elszúrtad az életedet, és meg is tudod magyarázni, és akár tényleg van is benne igazság, akkor Isten országa azt mondja, Isten országában ez nem így működik, ott nem lehet ilyen könnyen elrontani az életedet, hanem Isten országában úgy működik, hogyha te be fogsz állni az Istennek a munkájába, akkor lehet, hogy első leszel. A másik ilyen gondolat, hogy ez a példázat az egész életünkről szól. Tehát ezek a Isten országás példázatok többségében az egész életünkről szólnak. Tehát nem egy pillanatról szólnak, nem egy egyszeri esemény, hanem ez úgy mondhatnám, hogy itt a 12 óra az az egész életed. És vannak olyan mázlisták, vagy akik annyira nyitottak voltak az Istenre, hogy ők már az elején beálltak dolgozni. És vannak olyanok is, akik meg valamiért, vagy azért már elrontották az életüket, vagy egyéb okokból nem tudjuk, csak a végén jutnak oda. És úgy néz ki, hogy ha így tekintjük ezt a példázatot, akkor a te életed még nincs vége, még nem tudod, hogy mikor van vége. Tehát ilyen értelemben te nem tudod, hogy te most melyik leszel, és nem mondhatod, szerintem ez alapján a példázatán, hogy te már végletesen elrontottad az életedet. Egy másik fontos tanulság ebből, ami ebből a példázatban is benne van, és egyébként, hogyha megvizsgáljuk azokat az embereket, akiket felsoroltam, azt a sok embert, aki elrontotta az életét, hogy egy dologra viszont nagyon kell vigyázni, hogy amikor az Isten hív, akkor menjél. Tehát ugye ebben a példázatban nem voltak olyanok, akiket hívott a gazda, és azt mondták, hogy most nem megyek dolgozni. Valószínűleg nem mentek, ha volt is ilyen, azok nem kapták meg az egy dénárt. Mózes kicsit vonakodott azért, de ment, és hogyha megnézitek az összes többi embert, az amikor Isten hívta őket, ment. Saul, hogyha megnézitek, ő egy nagyon, így mondom, jó példa, de egy rossz példa arra, hogy mi van, amikor nem mész. Ugyanis Saulnak volt egy esete, amikor engedetlen volt, amikor nem várta meg Sámuelt, és ezért az Úr megharagudott rá, de utána, hogyha egy kicsit tovább olvasuk a történetét, van még egy, amikor megszólítja őt Isten, és egy háborúra hívja, tehát azt látjuk, hogy még nem utasította el teljesen, használni akarja, és Saul akkor is ellene mondott az Úrnak, mert akkor meg az volt a probléma, hogy nem pusztítottak el mindent, hanem bizonyos dolgokat megtartottak maguknak. Tehát, hogy Saul most legalább kétszer nemet mondott már az Úrnak a szolgálatra, arra, amit az Úr kért. Tehát azt látjuk ebben a példázatban, hogy az egy nagyon fontos, és ez inkább a jövőre mutat, hogyha most úgy vagy, hogy azt mondod, hogy most nem úgy tűnik az életem, hogy valami dicsőséges menet, de amikor az Úr hív téged a szolgálatra, és itt a szolgálaton nem azt értem, hogy mit tudom én, most itt a gyülekezetben te legyél a ajtónálónak a vezetője vagy valami, hanem amikor a lelkedben hív téged magához a szolgálat, és azt mondja, hogy figyelj, gyere el a szőlőmbe, akkor nem mondjad azt, hogy nem jössz. Az is lehet, nem tudjuk, ez már csak ilyen fantazmagória, hogy lehet, hogy volt ott olyan, aki 9-kor még úgy volt vele, hogy oda nem megyek. Aztán amikor 5 órakor még minden volt munkája, és megint hívta őt az Úr, akkor azt mondta, hogy most már elmegyek. Nem tudom. Tehát az biztos, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy helyrehozza az életedet. Mindent megtesz azért, hogy ne roncsd el az életedet, és mindent megtesz azért, hogy magához szeressen. Neked egy dolgot kell tenned a példázat alapján, hogy amikor ő hív téged a szolgálatra, akkor menjél. És nem mondjad, ne hozzál föl ilyen dolgokat, hogy neked, te most annyira elrontottad a világi életedet, hogy most azon kell mesterkedned, hogy valahogy helyreállítsad, most nem érsz rá szolgálni. Ne mondjad azt neki, hogy azt mondod, hogy figyelj, én már úgy elrontottam az életemet, hogy engem már be se engednek az imaházba, hogy mit szolgáljak én. És ne hozzál fel semmiféle indokot, hanem hogyha az Úr hív téged, és ez lehet, hogy egy titkos szolgálat, hogy azt mondod, hogy Uram, látod, így elrontottam tényleg az életemet, de azért én szeretnék neked szolgálni, és majd vezeskélek ebbe, és ott szeretnék lenni a te szőlődbe. Megnézegettem, hogy Jézus mit ígér, és mit mond azoknak az embereknek, akiket itt felsoroltam, hogy amikor úgymond látjuk, hogy tényleg elrontottak valamit az életükbe, akkor mi az, amit Jézus mond nekik? Tehát először is majdnem mindegyiküknél beszél az örök életről. Tehát amit mondtam, hogy az örök életedet azt nem könnyen tudod itt nem megszerezni ezen a földön. Tehát régen volt egy mondás az én időmben, ha valaki bekerült az egyetemre, akkor már az Isten sem menti meg attól, hogy lediplomázzon. Hát ma már ez azért nem így van. A régi szocializmusban ez még így volt, mert bekerültek gépezetbe, ott már nehéz volt kiesni. Na most én nem mondom, hogy ez ilyen. Értsétek jól, amit mondok. Tehát Isten kifizette értetek az árat. Ő minden áron meg akar szerezni benneteket. Meg akar menteni benneteket. Ha úgy vagy most itt, hogy ezt még nem vetted észre, hogyha még nem mondtál neki igent, akkor tudjad ezt, hogy Isten dolgozik rajtad. És persze lehet, elutasíthatod. És lehet, hogy sokan lesznek, akik elutasítják. De ahhoz nagyon keményen kell dolgoznod, hogy ezt megcsináljad, mert Isten fog téged szólítani, mint még a Latort, akkor is szólította, amikor már az utolsó másodpercei voltak. Tehát örök életet ígér. A másik, hogy azt ígéri, hogy figyelj, ha követni fogsz engem, akkor meg foglak tartani téged. Tehát, ha te most igent mondasz nekem, és azt mondod, hogy megváltoztatom az életemet, és most megyek veled, mint Mátré, aki ott szedte a lóvét, mindenki fújolt rá, köpködtek rá, és odament Jézus, és figyelj, Máté, gyere, kövess engem. És Máté az ott hagyta az egészet, és követte őt. És Mátét megtartotta Jézus, annyira, hogy ő jutta a Máté evangéliuma című írást, ami azért egy elég komoly mű lett, annak azután, hogy ő elrontotta rendesen az életét. Aztán azt is mondja Jézus mindenkinek, hogy bűnbocsánatot ad. Megbocsát a vétkeidet. A te elrontott életedet is. Te lehet, hogy magadnak nem tudsz megbocsájtani. De Jézus meg tud neked bocsájtani. És Jézus arra akar téged rávenni, hogy bocsáss meg magadnak is. Mindegyiküknek szolgálatot ad. Mindegyiküket, nézzétek meg ezeket az ember. Mindegyiket hívja szolgálatra, és ő be akar vonni az ő szőlőjébe. Ez a példázat is erről szól. Tehát nem azt mondja, hogy figyelj, gyere, ücsörögjetek el ott, amíg a többiek dolgoznak, addig ti majd ott a mezőn egy kicsit, hogy elvagytok, és hát legalább itt nem fog megtámadni titek az oroszlán, hanem mindegyiket dolgozni hívja a szolgálatba. Akár teljesen mindegy, hogy mennyire rontották el az életüket. Azokat is, akik 5 óráig ott voltak, és lehet, teljesen alkalmatlannak tűntek bármiféle munkára. És még egy dolgot mond sokaknak, azt mondja, hogy menj el békével. Emlékeztek, mondtam, hogy a e világi életet, hogyha gondoljuk, akkor ugye van a fizikai, meg van a lelki jólét. Azt nem tudom mondani Isten igéje alapján, hogy a fizikai dolgokban Isten megígéri, hogy mindent helyreállít az életedbe. Tehát aki valamit elrontott és elfecsérelt, akár egészséget, akár a javait, akár bármi mást, vagy börtönbe került, azt látjuk, hogy bizony megvannak a következmények. Dávidnak is megvolt a következménye. Dávid, amikor elrontotta az életét, onnantól kezdve háborúság volt az ő családjába, és nem tudott. De azt viszont ígéri Istennek az igéje, hogy a lelkedben megbékélsz, és békességet kapsz. Példák csak, hogy ezek az emberek, akik elrontották az életüket, hogy mi történt velük. Ugye Ábrahám, aki hát elég rendesen elrontotta az életét, 13 év kőkemény helyzet volt utána, ő lett a hitnek az ősatja. Az egyik legcsodálatosabb élet lett az övé. Ami a legtöbbet jelent szolgálatban. Aztán ott van Mózes, aki Izraelnek a megmentője lett olyan értelemben, hogy ő volt Istennek a keze, akin keresztül Isten kivezette az ő népét. 40 évet volt parkolópályán ott a pusztában. Aztán ott van Dávid, aki bár sok nyomorúsága lett amiatt, hogy elrontotta az életét, de mégis Isten szeretetében élhette le, és tulajdonképpen lett neki egy fia, Salamon, aki aztán tovább vitte a királyságot, és azért Dávidra nem úgy tekintünk, hogyha eszünkbe jut, hogy ő egy tönkrement, szerencsétlen valaki, aki semmi nem sikerült, hanem azt látjuk, hogy ez a Dávid, ez egy sikeres ember volt. Azzal együtt, hogy voltak nyomorúságok az életében. Aztán ott van a Máté, akinek az evangéliumot sikerült megírni, ott van Péter és Pál, aki apostolok lettek, és az egész életüket odaszánták Istennek. Egy példát szeretnék mondani innen a környezetünkből is. Nem tudom, ki az, aki ismeri Csaplár Joe-t. Csak egy jelzést kérek, már nem sokan ismeritek őt. Hát ő 56-ba emigrált Magyarországról, Angliába, azért, hogy az ő testi jólétét biztosítsa, mondjuk így, lehet, hogy jobban el tudnám mondani. És ott egy ilyen jó, kemény csávó volt, azt hiszem, ebben nem olyan biztosítál, kamionsofőr volt, vagy valami. És rendesen használta az életét, és aztán megtért 50-60 éves kora környékén, és utána mindenét ott hagyta a gyerekeinek, hazajött kvázi nincstelenül, és itt az Úr szolgálatába állt, és egyébként a pápai baptista gyülekezetet ő alapította, plusz egyébként rengeteg szolgálatot végzett itt az országba, prédikált, profétikus szolgálata volt, emlékszem lelkipásztori körökben, amikor eljött. Tehát ő egy példa arra, hogy valaki, aki úgy rendesen elrontja az életét, és már ugye az életének a dandárját már leélte, akkor az Isten mit tud neki adni? És Joe, emlékszem, amikor még találkoztunk utoljára, akkor tele volt boldogsággal, élettel, tehát tulajdonképpen meg tudta bocsájtani szerintem magának azokat az elvesztett időszakokat az ő életéből. Azt mondja tehát Isten ma, hogy bármikor bekerülhetsz az ő cégébe. Hogyha eddig most úgy is voltál, hogy egy kicsit úgy parkolópályára helyezted magad, akkor bármikor jöhetsz. Mint ahogy ezek az emberek, akik ott voltak és ott ádigáltak, csak az Úr jött, és háromkor, kiment ugye 9-kor, kiment 12-kor, kiment 3-kor, és még kiment 5 órakor is. Ugye az Úr ilyen, hogy mindig jön hozzád, és azt mondja, hogy gyere, és gyere el a szőlőmbe dolgozni. Tehát ez csak rajtad múlik. De akkor mi a kulcs ahhoz, hogy egy elrontott életből valahogy helyreálljak? Mert ez nem olyan könnyű. Én azt gondolom, hogy a kulcs az ott van, hogy mit gondolsz, hogy mi az élet. Ez a kulcsa tulajdonképpen itt a földi életednek, hogy hogyan éled. Mert ha azt gondolod, hogy ez az élet, itt a földi jólétről van szó, azt jelenti az élet, akkor nem tudok neked a Bibliából semmit mondani. Nem tudok azt mondani, hogy majd, mit tudom, ezt csináld, azt csináld, és akkor majd ez meg lesz. Tehát a Biblia nem szól erről tulajdonképpen. Sőt, a gazdag ifjúról szól, aki megnyerte ezt, és egyébként pedig talán mondhatjuk, hogy ő az egyik, aki nagyon elszúrta az életét. Tehát ha ezt gondolod, hogyha engedsz ennek a dolognak, hogy ez az élet, akkor nem tudok neked üzenetet mondani Istennek az igéjéből. Olyat, ami pozitív lenne. De ha azt gondolod az életről, hogy igen, az élet arról szól, hogy itt van értelme az életemnek. Az élet arról szól, hogy viszek kincseket a mennybe, és az élet arról szól, hogy örök életem lesz. Akkor csak jó hírt tudok neked mondani, hogy nem tudod igazából ezt úgy elszúrni, hogy végletesen elszúrjad, hanem mindig van helyreállás, mindig van lehetőség. Szeretném felolvasni Pál apostolnak a bizonyság tételét arról, hogy ő mit gondolt, hogy mi az élet. A Filippi levél 1:20-tól olvasom. Azt mondja Pál, ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem. Akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok, így a Filippieknek, nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre, így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Tehát Pál azt mondja, hogy ő neki az élet az tulajdonképpen két dolog. Az egyik, ami leginkább az a Krisztussal való örök élet, amire ő már nagyon vágyakozik, és azt mondja, hogy ennél nincsen jobb, ezt nem lehet überelni már. De van egy másik is, az élet az az, hogy itt e földön Krisztusnak a szolgája ő, és más emberekért él. És azt mondja, hogy hát, hogyha most ezt a kettőt itt így mérleg, nem tudok választani, most akkor melyik legyen, de mivel tudom azt, hogy van még itt szükség rám, és hogy van még célja az életemnek, ezért tudom, hogy legalábbis egy darabig még életben fogok maradni. És Pál így éli az életét, és azt gondolom, hogy talán Pált onnantól kezdve, hogy a Krisztus leteremtette őt a Damaszkuszi felé vezető úton, utána bármikor megkérdeztük volna, hogy elrontotta-e az életét, szerintem sose találtunk volna olyan pillanatot, azt mondtam, hogy hát fiúk, elrontottam tényleg. Nem. Annyit mondott volna, hogy a Krisztussal való találkozás előtt nagyon elrontotta. De azt is mondta volna, hogy ez Isten olyan kegyelmes, hogy nézzétek, hogy mert ugye írja, hogy én vagyok az a torszülött, az az utolsó apostol, de hogy többet munkálkodtam, mint az összes apostol együttvéve. Szóval nem azért mondja, hogy hencegjen, hanem egyszerűen ezt a képtelenséget bemutassa, mint ebben a példázatban van, hogy ő nem kezdeteknél kezdte, tehát ő nem volt ott, amikor Pétert elhívta Jézus a halászatról, hanem jóval később, és addig meg ellene ment, és még így is milyen fantasztikus élete lehetett. Ha úgy érzed, hogy elrontottad az életedet, akkor először is kérlek, hogy gondold végig, hogy nézd meg, hogy mire gondolsz, hogy mit rontottál el, hogy mi az, amit gondolsz az életről. Mert lehet, hogy e világi jólétedet valamilyen módon elrontottad. És lehet, hogy az tökéletesen sose fog helyreállni. Bár ez sem biztos. Tehát lehet, hogy Isten helyreállít neked dolgokat. De arra kérlek, hogy ne erre nézzél. Tehát a másik, ugye az egyik dolog, hogy akik elrontották az életük, mit tudnak tenni, azt mondják, az nagyon fontos dolog, hogy egy az életről alkotott gondolatodat, azt helyez biblikus alapra. Tehát, hogy azt gondold az életről, amit a Biblia mond. A másik dolog pedig az, hogy amit Pál ugyancsak a Filippi levélben mond, hogy ő már nem néz hátra. Hogy ne azon keseregél, hogy amit elrontottál. Mert annak azt már az idő, ugye mondja a Biblia, az idő gonoszak. Azok az idők elmúltak. Ott van Boros Lajos, aki tudjátok, a börtönbe tért meg. Hát ő azért elég sok időt eltöltött a börtönbe. És hogyha találkoztok most vele, ez nem az a média személyesség, ez is Boros Lajos, ez egy másik, hogyha valaki esetleg nem ismeri, hogy a Boros Lajos is, hogyha most azon keseregne, én nem tudom, mennyit volt ő a börtönbe, de mondjuk 15 évet. Vagy 30-at? Valaki tudja, akkor 30-at. Tehát, hogy gondoljatok bele, 30 év, hát tulajdonképpen az egész életét tönkretette. És nem erre tekint. Tehát a másik dolog, amire hív bennünk Isten igéje, hogy ne, ezen ne nézegessük, ez a múlté, ezzel nem tudsz már mit kezdeni, értelmetlen dolog. Isten azt kéri, hogy tekints előre, és nézd, itt vagy most akárhány évesen, és az Úr téged hív a szőlőjébe. És azt mondja, hogy gyere dolgozni, gyere, itt lesz helyed, és lesz munkád. És nézd meg, azt mondja, egy fantasztikus dolgot mond itt a példázatban, azt mondja az Úr, csak bocsánat, közben ellapoztam, azért nem találom, itt van, hogy én pedig, mondja az Úr, az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked, mint a legelsőnek. Tehát azt mondja neked most Isten, hogy figyelj, lehet, hogy most úgy érzed, hogy nagyon elrontott az életedet, de én neked is ugyan annyit akarok adni, mint mindenkinek, aki most ilyen világi értelemben nem rontott el az életét. Most változtathatsz, és én azt gondolom, hogy minden tekintetben jobb dolgod lesz, ezt mondhatom Isten igéje alapján. Az örök életre haladsz. Ez a legnagyobb dolog, amit el lehet képzelni ezen a földön. Kincseid lesznek a mennyben. Gyűjthetsz kincseket. És ez a kincsgyűjtésre is vonatkozik, hogy ez nem úgy van, hogy valaki mondjuk 90 évig gyűjtötte a mennyei kincseket, akkor ő neki tuti biztos több lesz, mint aki mondjuk csak az utolsó 2 évébe gyűjtött mennyei kincset. Mert Isten országa nem így működik. Teljesen másképp működik. Aztán azt mondja, hogy szolgáló életed lesz. Ez megint nem úgy működik, hogy valaki 90 évet szolgált, és akkor ő lett a legnagyobb szolgáló, valaki meg csak kevesebbet. Isten országa nem így működik. Isten országában lehetsz még te is, hogyha te most, mit tudom én, 90 éves vagy, egy fantasztikus nagy szolgáló, aminek az egész életednek egy csodálatos értelme van. És az e világra, amit ígér Isten igéje, hogy egy lelki békét kapsz. Egy lelki békét kapsz. Ezt megígérte Isten. Hogyha te hajlandó vagy bemenni az ő szőlőjébe, akkor ezt meg fogod kapni. És csak ezt én teszem oda hozzá, hogyha erre tekintesz, és ilyen aktív életet fogsz élni, akkor szerintem Isten meg fogja áldani neked az egyéb dolgaidat is. Tehát jobban fogsz járni, lehet, hogy nem lesz tökéletes, de jobban fogsz járni anyagilag is, meg mindenféle tekintetben is, hogyha az Urat fogod követni. Úgyhogy arra hív bennünket most az Isten, hogy akár hány óra van most éppen a te életedben, ugye 12 óra az a teljes életünk, jön az Úr, ma itt van, és azt mondja, hogy Attila, Ádám, Soma, Judit, Tamás, Laci, mindenki, gyertek, gyertek dolgozni a szőlőmbe, és jó dolgotok lesz. Hogy mit jelent itt a példázatból az, hogy az Úr szőlőjébe dolgozni, az egyrészt, hogyha már ott vagyunk bent a szőlőbe, akkor azt jelenti, hogy nem ez a szocialista munkamorál, hogy ugye egy valaki kicsit kapigált, többiek támasztják a lapátot, hanem dolgozunk. Örömmel dolgozunk, úgy dolgozunk, hogy hú, de jó, hogy szolgálhatunk az Úrnak, ebben is helyreállíthatod magad, hogyha most egy kicsit megfáradtál, és most úgy vagy egy picit, hogy most nem örömmel szolgálsz, akkor hát az Úr szőlőjébe vagy, gondolj bele. Akkor csináld ezt vidáman. Menj oda az Úrhoz, és rendezd ezt, és szeretnék, Uram, neked teljes szívvel szolgálni. Ha meg úgy vagy, hogy bár már elhívott téged az Úr, de valahogy nem is tudod, hogy hogyan, de nem a szőlőjébe vagy, hanem ott áldigálsz a piacon, és most éppen így vagy, akkor most hív téged az Úr, hogy hát te meg hogy kerülsz ide? Hát te már egyszer eljöttél reggel, hát akkor gyere már vissza, hát ott sokkal jobb neked. És ha meg úgy vagy, hogy téged még sose hívott az Úr, akkor is gyere. És a csoda az benne, hogy mindenkinek ugyanannyit fog fizetni az Isten. Tehát, hogy ebben nem lesz különbség. Úgyhogy hívlak most titeket erre, a zenészeket kérem, hogy jöjjenek előre. Egy éneket fogunk énekelni nem sokára, ami, hát szerintem egy jó ének az a kapcsolatban, hogy oda szánhatjuk az életünket az Istennek, és felszabadul, azt mondhatjuk, hogy Uram, téged szeretnélek követni. De most kérlek benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, egy picit csöndbe leszünk, addig már el lehetne kezdeni ezt a dalt, de még nem énekeljük. Egy picit csönd lesz, és kérlek, hogy mondjál valamit most Istennek, amit úgy gondolod, hogy te tudsz most válaszolni. Én csak javaslom, hogy mondd azt, hogy megyek a szőlőbe dolgozni, Uram, de mindenki azt mond, amit akar. Kicsit legyünk csöndben, utána fogok egy imádságot mondani, ebbe vezetek benneteket, és utána pedig folytatjuk az énekben a dicséretet, úgyhogy legyünk most csöndben, csukjuk be a szemünket, és válaszoljunk a mi lelkünkben, csendben az Úrnak. Uram, itt vagyunk most előtted, és hálát adunk neked, hogy eljöttél erre a földre, lehoztad ide a mennyet, és tanítottál, beszéltél arról a csodálatos rendről, ami a te országodban van. Uram, köszönjük neked, hogy a te országodban nem könyöklés van, nem arról szól, hogy ki a nagyobb, hanem te mindannyiunkat hívsz. Hálát adunk neked ezért, és köszönjük neked, mindazok, akik már úgy vagyunk, hogy régebb óta veled járhatunk, szolgálhatunk neked. Uram, bocsáss meg, hogyha megfáradtunk egy kicsit, és bocsáss meg, hogyha unottan tesszük. Szeretnénk felfrissülni, Uram, a te szolgálatodba. Szeretnénk örömmel dolgozni a te szőlődben. Uram, hozom most eléd mindazokat, akik már elkezdték a szolgálatot, de valahogy félrementek, kiszorultak. És most úgy vannak, hogy igazából nincsenek is ott. Uram, hívd őket. És Uram, és kérlek téged, hogy végezd el, hogy mindazok, akik így vannak, azok igent mondjanak neked. És Uram, imádkozom azokért is, akik most gondolkoznak, hogy beállnak ezt a szőlődbe. Uram, add, hogy jó döntést hozzunk itt ezen a mai napon. Hálát adunk neked, hogy téged követhetünk, hogy veled élhetünk. hát adunk neked azért, hogy te hívsz bennünket, és te nem adod könnyen, ha mi viszont utasítunk téged. Hiszen te megvettél, kifizetted az árat, ami bűneinket. Köszönjük neked ezt, Uram. Jöjjünk most te hozzád, szeretnénk veled élni. Vágyunk, Uram, a veled való közösségre. Amen.